Pétefi László szobrászművésszel beszélgetek, Kossuth Díjas művésszel, az MMA tagjával, és itt vagyunk az Áprili Lajos völgyben, egy varázslatos helyen. Elmondott tanár úr, hogy hogyan is kerültél te ide, illetve milyen viszonyban is van a család Áprili Lajossal, aki a völgy névadója többek között?
Hát igen, a völgy névadójának az unokáját vettem feleségül, ezelőtt 50 évvel körülbelül. Végül is így kerültem én ide a völgybe. Bár Ámbátor előtte már néhány évvel voltam valaki Áprili imádója, megkért, hogy hozzak Áprili Lajosnak erdélyi hargitai málnából készült málnaszörpöt. És aztán furcsán jártam, mert rosszul csomagoltam, mint ahogy általában az ember ilyen hevegyészettel, vagy legalábbis én mindig, és a bőröndömbe kifolyt a málnalé, úgyhogy jó pár évig rózsaszín ingekbe és alsókba jártam. És akkor hát kénytelen voltam bemenni egy közértbe, és vettem hazai málnaszörpöt, és Lajos bácsinak elhoztam, hogy ez a hargitai málnaszörp. Persze nem vette észre, mert hát nem vette észre. A tudat kellett neki, hogy abból a málnaszörpből iszik, ahol ő gyerekeskedett Parajdon. És aztán így is kerültem ide, hogy mindenféle üzenetek, meg csomagküldések voltak, mert én ott laktam Parajd mellett, illetve Marosvásárhelyen, de szobátán rokonaim voltak, és ott sokat nyaraltam. Úgyhogy végül is ilyen közvetett ismeretség volt. Meg aztán volt egy nyár, amikor Jékeli Zoltánnak egy régi ismerőse, aki Szászrégen nevű kisvárosban élt, meghívta Zoltánt is, és Lajos bácsit is. Ugye a görgényi havasok lábán áll van ez, nagyon szép helyen ez a kisváros. És végül is én ott ismertem meg őket, és ott ismertem meg aztán a későbbi feleségemet is. Ezen a Szászrégen nevű helyen, igen, egyik utcájában, ahol teljesen véletlenül Lajos bácsit, akit képről ismertem, és láttam, hogy ott jön velem szembe, és köszöntem neki. És véletlenül megszólított, hogy nem tudok-e ilyen és ilyen címet, akit ő keresett. És akkor aztán ilyen utcai ismeretség volt, tehát a feleségemmel szószoros értelemben járda ismeretség.
Tehát tulajdonképpen az erdélyi szál az Visegrádig vezetett.
Igen, igen. Hát ugye Lajos bácsi itt kereste azt a áprili, kereste azt a helyet, ami leginkább emlékeztette őt a erdélyi Parajd környéki tájra, és arra a völgyre, ahol ő mit gyerekeskedett. Hát ez olyan, mintha fele részben, ugye fele akkora a patak, fele akkora a völgy, fele akkora a hegyek, de úgy emlékeztetett, úgyhogy ő úgy jött ide, és azt a szomszédházat építette ott ő, és költözött ki talán 1934-35 tájékán. És akkor hát a két fiának jobbról-balról megvégvén a telkeket épített egy-egy házat. Úgyhogy így kerültem arra, hogy a Jékeli Zoltán lányát vettem feleségül.
Fantasztikus a helyszín, és egy fantasztikus kisugárzása van. És közben ugye fiatalokat várunk ide, akik építész hallgatók és a visegrádi építészeti táborban vannak. Ők most már úgy hívják, hogy szerves építészetet tanulnak.
Makovec féle. Igen. Együtt kezdtük Imrével, aki jó barátom volt ennek a tábornak az indítását is, és a hagyomány 20-25 éve, hogy valamikor eljönnek ide. És akkor én itt megvendégelem őket ezzel-azzal, és itt beszélgetünk. Úgyhogy azt hiszem ma este is be fognak állítani.
Makovec Imrével a kollaboráció, mert azt mondom, hogy nyilván van egy ismerettség művészek között sokszor, de nem automatikusan jelenti azt, hogy közös munkák születnek, de mégis én azt gondolom, hogy a Makovec épületeknek talán bizonyos szempontból a legemblematikusabb elemei azok, amelyeket mégis hát te csináltál többségében, ezek a különleges angyalok és angyal figurák.
Igen, hát ez nem volt véletlen, mert valami furcsa módon egyformán érzékeltük a világot és gondolkodtunk. meg évekig, sőt mondhatnám évtizedekig szomszédok voltunk, anélkül, hogy ismertük volna egymást. A Móricz Zsigmond körtén egyik sarkán lakott ő, igen, a másik sarkán meg én. Tehát... Én abban a moziházban, a Bartók moziházban.
Igen, igen, igen.
És akkor a közértbe össze-össze jöttünk, tehát azból ismertem egymást, meg köszöntünk egymásnak, és aztán itt Visegrádon ismerkedtünk alaposabban meg, mert ő annak idején az erdészet, visegrádi erdészet építésze volt.
Igen.
Tehát ő erdész ruhába járt, és kim volt folyamatosan, jóformán folyamatosan Visegrádon, és neki nagyon tetszett ez a szerep. Ugye Pesten annak idején mindenhonnan kirugdosták Imrét, mert nem tetszett az Imre szövege, nyíltsága, és azok a direkt mondatok, amiket ő meg tudott fogalmazni. És aztán itt barátkoztunk össze komolyabban Imrével végül is. Sajnos elment.
Mennyire hatottak egymásra Imrével? Időnként van az, hogy az ember, hogyha valakivel együtt dolgozik hosszabb ideig, akkor direkt is megbeszél dolgokat, és gondolja, hogy akkor bizonyos dolgokat közösen. És azért vannak nagyon indirekt hatások is. Az Imre építészete nyilván az nagyon emblematikus. Tehát azt gondolom, hogy kilométerekről kiszúrni egy Makovec épületet, de egy Péterfi szoborral is ugyanez a helyzet.
Hát azt nem tudom megítélni, az ember másképp látja magát, vagy ha egyáltalában szemléli magát. Minden esetre Imrével nagyon közeli barátságba kerültünk, és elég sok épületéhez készítettem szobrot. És hát nagyon gyakran találkoztunk itt, meg fönn a visegrádi vár alatti részen, ahol házakat épített, faházakat épített, meg egyáltalában nagyon szerette ezt a helyet, és ebben nagyon rokon érzések voltunk, nagyon jó voltunk Imrével. Sajnos nagyon korán elment. Bár idősebb volt, mint én, 6 hónappal. Úgyhogy ez egy nagy veszteség. Nagyon nagy veszteség. Nem is tudtam pótolni aztán. Szóval nem igen. Akkor már én kiköltöztem ide Visegrádra, és nem is nagyon kerültem kapcsolatba olyan emberekkel, akit... De nem is igen volt olyan ember, aki az Imre jelenséghez, a Makovec jelenséghez közel kerülhetett volna.
Az Imrének azért nagyon sok olyan épülete volt, amelyeket nem tudott megépíteni, és tervek maradtak, és hát a család az a mai napig reménykedik, hogy ugye hát elsősorban a templomokról beszélünk, ugye megépülnek. Neked egyébként volt olyan szobor, amit nagyon szerettél volna, és valamilyen ok miatt nem valósulhatott meg? Már nyilván teljes valójában, mert egy szobrász modellezni azt mindig tud.
Furcsa választ adok erre, mert végül is szerencsésnek mondhatom magam, mert szinte folyamatosan voltak megbízásaim. És olyan jellegű közszéri szobrok, meg megbízások, amit egyébként is megcsináltam volna akár magamnak. Tehát egy ilyen közszéri szobor, vagy épületben, vagy templomban elhelyezett szobor elkészítése, amit én sosem adtam ki, tehát itt faragtam meg, itt készítettem mindent. Ez azért egy-egy évet elvett. Én nem kísérleteztem formai dolgokkal, és nem kerestem feltűnően egyéni és új utakat, mert meg voltam győződve, és most is meg vagyok győződve, hogy a szobrászat ugyanúgy alkalmazott művészet, mint az iparművészet akár. Tehát végül is emberi környezet, épület, elképzelhetetlen képzőszintű alkotás nélkül, és a szobor oda való. Tehát önmagában egy szobor, bár meglepő lehet, ugye egy sivatagban, egy nagy mezőn egy szobor, de végül is a szerepe az, hogy kifejezzen valamit, amit az épület is. Hát Imre aztán jellegzetesen olyan művész volt, aki mindig mondani akart az épületével többet, mint azok a terek, ahol bármi is történhetett volna. Tehát a formájával, az alakjával, a belső tereivel sokkal többet mutatott erről a hétköznapi épület, tehát nem volt mindennapi, amit ő épített.
Abszolút így van. Voltak olyan tanárok vagy művészek, akár még Erdélyben, vagy akár Magyarországon, akik mesterek voltak? Vagy nagyon nagy hatással voltak rá?
Igen. Én Kolozsváron végeztem a képzőművészeti főiskolát, és többek között Kós Károly is tanárom volt.
Tényleg?
És hát ugye ő volt az a ember és építész, aki Imrének is végül is csodált ideája volt.
Hát hogyne.
És nekem meg hát tanárom volt, mint bármelyik más tanár ott.
Mit tanított? Milyen tárgyak?
Építészettörténetet tanított természetesen, és népi építészetet. És a fia is ott tanított. A fia muzeológus volt Kolozsváron, és ő is tartott előadásokat. Úgyhogy, de hát Kós Károly akkor már idős volt, és tulajdonképpen kint volt folyamatosan ott Kalotaszeg mellett. Maga építette völgyébe, házában és minden. De azért beállt rendszeresen. És a fia az egy nagyon komoly muzeológus volt, múzeumigazgató Kolozsváron, és vele nagyon jóban voltam. Tehát nagyon, és egyáltalában Kós Károly a sztánai birtokát és házát a képzőművészeti főiskolára hagyta. Ugye az 50-es években mindenkitől elvettek minden ilyen tulajdont. És hát különösen Kós Károlytól, aki meg ugye, amúgy sem kedvelt figurája volt az akkori időknek. Úgyhogy a főiskolára hagyta, és mi oda mentünk ki hétvégeken, amikor egy-két nap szabadságunk volt, vagy ráértünk, akkor fölültünk Kolozsváron a vonatra, és a hatodik megállónál leszálltunk Sztánán, és abban a házban laktunk, ami épített.
Milyen ember volt? Azért is kérdezem, mert nyilván az egész nemzet sorsában és mindenki egyéni sorsában elképesztő törés volt Trianon, de az, amit ő csinált és ahogy csinálta, az példaértékű. Ezek után az, hogy ő Erdélyt választotta és ott maradt és föladott mindent, ami itt volt, egzisztenciát, állást, bármit. Ezek után ő egy megkeseredett ember volt?
Nem. Mindig nagyon határozott és mindig nagyon kifejezően viselkedő és beszélő ember volt, szóval egyáltalában nem érzett rajta mondjuk a kisebbségi sorsa, úgy tetszik, ott Kolozsváron, vagy a visszaszorítottsága. Olyan erőteljes egyéniség volt, hogy mindenki fölött volt a környezetében. És hát nagy mindenki csodálta, mi meg büszkék voltunk, utolsó évfolyamon tanított minket, illetve tartott előadásokat. És hát azok felejthetetlenek voltak.
Milyen érdekes, hogy egy mesterről beszélünk, és nem sokára megjönnek a tanítványok, megjönnek a fiatal építészek. Sejted már, hogy miről fogsz nekik mesélni, vagy miket fognak
kérdezni?
Hát
ez olyan laza és meghatározhatatlan, ahogy tetszik, ahogy jön a szöveg. Remélem, hogy nem kell nekik előadást tartanom. Bár előfordult elég gyakran, mert fent a... Ugye legalább 20-25 éves ez a visegrádi táborozása az építészeknek, és amíg Imre is élt, meg utána Csete Gyurka, aki bizonyos ideig követte Imrét és intézkedett ott fönt, minden alkalommal meghívtak engem egy ilyen beszélgetésre, nem előadást tartanak. Nagy sátrak voltak, nagy gyönyörű sátrak, és akkor a sátorban 30-40 ember összezsúfolódott, és középen tüzet raktak, meg nem tudom, szóval volt ebben egy olyan romantikus környezetalkotás, mondjuk így, ezzel a sátorral és középen tűzzel, ez teljesen szokatlan volt, és akkor ők hozták ez az építészgárda, aki most már fehérhajú öreg, meglett építészé, mesterek.
Mit gondolsz, hogy hova fejleszthető ebbe a furcsa világban be vagyunk az organikus építészet? De akár a szobrászatot is kérdezhetném. Ugye lépten nyomon azt halljuk, hogy mesterséges intelligencia. Körül vagyunk véve egy teljesen mesterséges világgal, miközben azért itt beszélgetünk egy varázslatos helyen, egy völgybe, fákkal körülvéve. És itt vannak ezek a fiatalok, akik most itt vannak, aztán visszamennek abba a világba, ami most egy egyetemistának a világa. Szóval szerinted mi az, amit innen ők el tudnak vinni, és mi az, ami felé el lehet vinni a világot, hát az ő világukat?
Hát egy szóval azt mondanám, hogy a hagyomány, de hát ez sokkal bonyolultabb. Ugyanis ha mondjuk 20 évvel ezelőtt beszélgetünk, és azt mondom, hogy hagyomány, akkor ennek volt egy megnevezhető közege, ez pedig a paraszt kultúra és a hagyományos világ, hogy úgy mondjam, ezzel együtt. Tehát olyan társadalom, aki a környezetével egészen más kapcsolatban volt, tehát közvetlen kapcsolatban volt, és nem közvetítve, mint most a gépekkel megmunkált világ is. És hát ez a világhoz tartozott Kóskároly is, és ehhez Makovecz Imre is, és ez jelentette tulajdonképpen azt a közös pontot, ami miatt jó barátok lettünk. Ez az a világ, amiben az ember élet, és amit maga épít maga köré.
Igen, de hát látom, hogy a fiatalok és a gyerekek, akár a te gyerekeid, hát nyilván egy teljesen másik univerzumban kell, hogy éljenek. Hát nem lakhat mindenki egy ilyen gyönyörű völgyben.
Így van. Én most már jó néhány évtizede nem nagyon mozdulok innen, legfeljebb látogatóba Pestre, vagy nem tudom én, nem, Pesten is nem tudom hány éve nem voltam. A lányom ott lakik, mind a két lányom ott lakik. A fiam meg végül is itt Kisoroszi-ban, Kisoroszi lakós, de már jó pár éve, vagy talán évtizede, hogy Olaszországban telepedett meg, igen. És ott lakik, úgyhogy már csak látogatóba jár ide-haza. Teljesen elszoktam attól a világtól. Mondom, évek óta nem voltam Budapesten. Itt vagyok télen-nyáron, folyamatosan kint, és az ember alkalmazkodik ehhez a világhoz és környezethez. Meg nem tudom, nem érint meg ez a dolog. Nem lelkesít. Például, amit képzőművészetben látok, sem lelkesít. Nincs új jelenség. Inkább visszafele lépdelnek, és megpróbálnak egy korábbi korszakból valamit átemelni, és abból csinálni. Szóval már eljutottunk talán ahhoz a pontig, amikor már nem lehet valami nagy trúvája, valami nagy zseniális újat hozni. Na meg hát a szobrászat az ugye, úgy is nevezhetném, hogy a képzőművészet alkalmazott ága, mert ugyan lehet önálló szobrokat készíteni, de minden esetben egy meghatározott környezetben kell elképzelni a szobrot és megvalósítani a szobrot, és hát az embernek szerencséje van, akkor ez épített környezet. Ha nem, akkor egy tér mondjuk. Mint most legutóbb ide Visegrádra készítettem egy szobrot, egy királyszobrot, ami nagyon tetszett, mert Visegrád nagyon közel van, és nagyon jól lehetett beleképzelni ezt a Károly Róbertet. 2-3 hete vagy hónapja avatták fel, úgyhogy még nagyon közeli ez a dolog.
Hát nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. És
örömmel.
Jó munkát kívánok, meg jó egészséget, de hát azt hiszem, az itt van, nem? Itt az Ápoly Lajos völgyben, tehát itt mindenből valami jó árad.
Hát remélem. És ha úgy érzed, akkor ez nagy szerencse. Most sem iszol egy pohárból? Még mindig autóval?
Sajnos még mindig autóval vagyok. Péter Filászlónak, Kossuth Díjas művésznek, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Örömmel és hogy vendégül látott itt minket.
Örömmel vettem.